Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Hármat egy csapásra. Kis Olivér újságíró, világutazó, a Kolozsvári Szabadság napilap szerkesztője 2 hónapot töltött Kínában, Dél-Koreában és Japánban. Hazatérte után első útja egy bemelegítő sztánai lovaglás után ide a sajtóklubba vezetett, ahol élményeiről faggatom. Köszönöm szépen, Olivér, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a Kolozsvári Rádió hallgatóit.
Abban egyeztünk meg, hogy ne legyünk telhetetlenek, és ma beszélgessünk csak japánbéli élményeidről. Hát elsősorban azért, mert ott töltöttél a legtöbb időt, egy egész hónapot. Ezek az élményeid a legfrissebbek, és hagyjuk januárra Kínát és Dél-Koreát.
Tökéletes.
Na, hát itt japán bankjegyek már vannak az asztalon.
És egy dél-korea is.
Majd a hallgatók is megnézhetik kedden a Kolozsvári Rádió honlapján, ahova majd felkerül ez a műsor. Hát Japánról ugye a köztudatlanságban azt terjedt el, hogy nagyon drága ország, és hát így elsőre a legtöbb embernek mi jut eszébe, ugye a gésák, Hiroshima, Nagasaki és hasonló szörnyűségek, a harakiri, és a te Facebook bejegyzéseidből, amelyeket rendszeresen követtem,
hát
kiderül, hogy hát Japán nem is olyan drága város, mint ahogy azt elképzeljük, tehát egy háromfogásos ebéd sokkal olcsóbbba kerül, mint mondjuk Kolozsváron a nap menüje, és a vonatok sem olyan tűpontosak, mint ahogy azt mi gondoljuk, viszont tényleg szédületes sebességgel haladnak. Hol kezdjük ezt a japán béli kirándulásunkat, Olivér?
Előbb elmondanám mondjuk, hogy miért és hogyan utaztam abba az országba, ahol fel kell a nap, azt is adtam az EKE által, felkértek az EKE-sek, hogy egy előadást tartsak majd januárban, és az a címe, hogy a világ végén kell fel a nap, tehát, hogy Japánról ugye keveset tudunk, és erre is voltam kíváncsi, hogy milyen ez a különleges más ország, és azt mondtam, hogy az 50. születésnapomat ott fogom tölteni, és rádöbbentem arra egyrészt, ahogy mondtad, hogy nem olyan drága ez az ország, sőt, elég olcsón megközelíthető. Például a honlapokat néztem, a légitársaságok honlapját, legalább egy hónapig, hogy hogyan tudok én eljutni Kínába, Dél-Koreába és Japánba. Nem jutottam semmilyen eredményre, nézegettem különböző cégek weboldalát, és azután beírtam a ChatGPT-be, hogy angolul, hogy mennyibe kerül a legolcsóbb repülőjegy Budapestről bármely kínai városba, és kiadta október 17, Hainan Airlines 250 euró. Na most újságíróként én keveset keresek, nem mondom el most az összeget, de tényleg meglepően keveset, és azt mondtam, hogy ez a 250 euró azért mégse olyan sok, még én is meg tudom engedni magamnak, hogy eljussak Kínába. Onnan már egy lépésre van Dél-Korea, és ha már ott vagyok Dél-Koreába, akkor látogatok Japánba is. Na, így kerültem én a felkelő nap országába, és a tavalyi, hát indiai, pakisztáni és afganisztáni utam után szükségem volt egy nyugodt, kiegyensúlyozott, békés helyre, ahol megünneplem az 50. születésnapomat, és akkor így esett a választás Kínára, Dél-Koreára és Japánra, hát fizetett és fizetés nélküli szabadságot kellett kivennem a szabadságtól, ahol dolgozom. Én ünnepes kor és turista szezonban belehúzok, és akkor ilyenkor el szoktam menni valahova. Hát a születésnapomat eddig Libanonba ünnepeltem, tavaly Afganisztánba, és igyekszek mindig különleges, sajátos, egyedi helyeket megcélozni. Ami még nagyon fontos szempont, és Japánra is természetesen az én esetemben érvényes, próbálok utazó és nem turista lenni. Tehát készülök arra az országra, kinézem azt, hogy hova megyek, és miért pontosan oda. Most ebben az esetben ugye Kína, Dél-Korea és Japán azért úgy adta magát, mondhatni, mert ezek távoli, misztikusnak is mondható, felfedezetlen területek, országok voltak számomra, és Japánban is működik, használható az általam kedvelt couchsurfing, a nemzetközi vendégszerető és vendégfogadó hálózat, így egy lejt, pontosabban egy jent sem kellett szállásra kiadnom. És akkor elindultam egyedül, közepes méretű hátizsákkal, tömegközlekedést használva, helyieknél megszállva, amit említettem, a couchsurfinget, és az ilyen olcsó Ümpinge Tava-szerű diákmenzákon étkeztem. Volt egyszer-egyszer, amikor meghívtam a házigazdámat egy-egy kis vendéglőbe, a kis cuki lakonegyedi japán vendéglőkbe, hát az sem került több mint 40 vagy 50 lejbe, egyszer fizettem 80 lejnek megfelelő jent, na akkor már úgymond luxoltam, de ezek még belefértek simán a költségvetésembe.
Japánban ugye van egy úgynevezett csodavonat, és erre is felszálltál, na de ehhez már közösségi gyűjtést kellett szervezned.
Igen, kíváncsi voltam, hogy milyen a Shinkansen. Hát István, én addig helyi vonatokkal, gyors vonatokkal utaztam, Fukuokába érkeztem meg november 20-án, ez Dél-Japánban található, nem is hallottam erről a városról eddig, pontosabban addig, ameddig lefoglaltam a repülőjegyet, de a dél-koreai buszámból ide volt a legolcsóbb a repülőjegy, $70 fizettem, hogy átjuthassak Dél-Koreából Japánba. És akkor Fukuoka és Tokió között rendelkezésemre állt 4 hét, hogy eljussak a japán fővárosig. És akkor couchsurfingről couchsurfingre, városról városra utaztam, mentem, és ezek érdekes helyek, ugye. Persze hallottunk Tokióról, Oszakáról, Kóbéról, Kiotóról, akár a klímaügyi egyezmény kapcsán, hanem más. Hallottunk ezekről a nagyvárosokról, de például Kutakiűsűről, vagy Onomicsiről, vagy Izotakiról, vagy Yamaguchiról azért sokan nem hallottak, még a japánok közül sem sokan. Itt leltem házigazdákra, de érdekeltek a kisebb városok is, nem csak a megalopoliszok vagy metropoliszok, és egy percig sem bántam meg. Boyer Alice-t sikerült meglátogatnom, és a japán férjét Kiotóba, vagy akár Lázár Attilát, a híres kalotaszegi néptánc oktatót, aki egy valóságos néptánc mozgalmat indított el Japánban. Ez egy rendkívüli hely, sztori. És
na, ezt akartam még elmondani, csak kiment a fejemből, hogy hát nekem még mi jut eszembe Japánról. Hát persze Akutagawa Ryunosuke, az író, vagy akár Abe Kobo, szintén híres japán írónak, de Lázár Attila is, a bogártelki kalotaszegi Lázár Attila, akivel hát olyan jó 20-23 évvel ezelőtt készítettem én interjút, nem csak vele, hanem a japán feleségével is, Naomival. Akkor itt éltek Kalotaszegen, és hát igen, Lázár Attila néptáncot tanított időnként Japánban, és akkor meglepetésre hallottam tőled, hogy most már Japánban élnek, és őket is meglátogattad.
Biza, látták a Japánban élő erdélyi és magyarországi magyarok, hogy ott járok, hashtagek révén, és írtak, hogy na akkor érdekelne engem egy találkozó, vagy egy beszélgetés. Lázár Attila is így tudta meg, hogy megyek. Ő neki köszönhetően Mohácsi Gergelynél laktam Oszakába, aki az Oszakai Egyetemen antropológiát tanít, ő magyarországi magyar, Budapestről települt át Japánba, neki is helyi felesége van, és ezek a találkozások, ezek a látogatások, mert náluk is aludtam, velük töltöttem időt, hozzáadott értéket jelentettek az utazásom kapcsán. Ugye én sokszor kihagyok turisztikai attrakciókat, vagy különböző látványosságokat pont azért, hogy több időt tölthessek az emberekkel. Hát Lázár Attila, a Bogár Terki Lázár Attila most egy natúrbüfét működtet Nagoya északi részén, ahol aztán tényleg bio termékekkel, termékeket felhasználó ételeket szolgál fel magyarosan, tehát ott kolbász, pálinka és egyéb erdélyi finomság, természetesen gulyás áll a japán kliensek rendelkezésére. Meglátogattam, hogy elvitt a termőföldekre, tehát egy egész napot utaztunk oda-vissza, megmutatott egy telket, amit megvásárolt, amit ahova szeretne majd visszavonulni. Azt vettem észre, hogy ő az erdélyi világot újra teremti Japánban, és nem csak a néptánc mozgalom által, hanem az ételek, az otthoni ízek vonatkozásában is egy olyan helyen vásárolt telket, amely az egész környék pont úgy néz ki, mint Erdély. Ez volt a másik érdekesség, és ezt külön kiszerettem volna emelni.
Ha már az étkezés szóba hoztad, hát Japán az az ország, ahol szürcsölni szabad, sőt illik, viszont orrot fújni nagyon nagy illetlenség. Ezzel a céllal, ebből a célból ugye elvonulnak valahova, és magányosan ejtik meg, viszont például a laskát azt szürcsölni kell, hogyha ki akarod fejezni a tetszésedet a házigazdádnak.
Nagyon sok kulturális sok ért Japánba, ezek voltak ugye, ez volt néhány közülük, pedig készültem, ugyanúgy, mint nem tudom, Irak vonatkozásában én tényleg készültem, de a meglepetések, a kulturális sokkok azért nem kerültek el. Hát az egyik legnagyobb ezek mellett ugye az volt, hogy a civilizált, egy olyan nemzet, amelyre mégis felnézünk, hát azért nagyon komoly problémákkal küszködik a japán társadalom. Be akarok ülni a metróba, és nézem, hogy women only, csak nők ülhetnek be abba a szerelvénybe. Úgy is áll meg pontosan a metró, és akkor szerelvényre is ki van írva.
Akkor mire gondoltál, hogy itt a nőket diszkriminálják, vagy a férfiakat?
Nem is tudtam választ adni, hogy először azt hittem, hogy arab országban vagyok, és én álmodom, hogy csak bizonyos szerelvényekbe ülhetnek be a férfiak. Hát a gond az, hogy nagyon sok nőt megtapogatnak a férfiak, és emiatt volt erre szükség. Én ezt nem gondoltam volna a civilizált,
fegyelmezett,
pontosan szabálytisztelő,
rendkívül udvarias,
pontosan japánokról, pont így, ez nagyon megdöbbentő volt. Beszéltem olyan nőkkel, akiket többször megtapogattak, és nem jelentették, mert számukra nem hogy szégyen, de nem szeretnének semmiképp sem kilógni a sorból. Ha feljelentést tesznek, akkor felfigyelnek rájuk. Ők ott a homályba szeretne maradni mindenki. A szabályok betartása eredményezte komfort övezetbe, nem szabad se jobbra, se balra lépni, hanem csak a többiek után szépen sorban. Na most ez azért egy eléggé megdöbbentő dolog volt. A másik, ami ilyen, például, hogy ezt a lehető legdiplomatikusabban próbálom megfogalmazni, hogy egyszer viselt női alsó neműket forgalmazó automaták állnak a férfiak rendelkezésére, mert hogy mindenki dolgozik, nincs ideje magánéletre, sőt, még arra sincs ideje, hogy fizetett, vagy pénzért tudjon bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni. Szóval ezek azért nem jelennek meg sokszor Japánról, de ezek eléggé megdöbbentő jelenségek a felkelő nap országában.
Hát ilyen még a felvilágosult nyugaton sincs.
Hát itt én azt is mondtam nekik, hogy ha valaki közeledik egy nőhöz egy tömegközlekedési eszközön, hát annak kiütik a fogát. Tehát, hogy ez nálunk másképp van, és a nők fellépnek, és reagálnak. Hát nálunk nem, éreztem, hogy a mellemhez ér, de hát mit tehettem volna, mert zsúfolt volt, és amikor másodszor megtette, akkor már világos volt, hogy nem csak a zsúfolt tömegközlekedési eszköz miatt van ez, hanem ez szándékos, de hogy nem akartam, úgy szóltam ott az állomás vezetőnek, de az is mondta, hogy inkább legközelebb óvakodjak, és ne üljek fel, tehát hogy tessék? Szóval a másik, ahol, tehát én azt éreztem, most gyorsan így mondok mindent, ami így legmegdöbbentőbb, hogy rengeteg feszültség felgyűl a japán emberekbe, tehát a sok szabály, a sokszor értelmetlen és fölösleges szabály, az érződik, hogy nyomasztja őket. Mondják is, a munkahelyen például nem szólnak egymáshoz a kollégák. Egész nap, 8 óra csend, mindenki végzi a munkát. Oké, mi is elvégezzük, de azért van egy közvetlenség, egy kollegialitás, még kocintunk születésnapokkor, azért más, emberibb. Na most, hogy hol vezetik le a japánok ezt a feszültséget? Hát két ilyen hely van, és első kézből értesültem ezekről, a fesztiválok. 8-10 fesztivál áll a japánok rendelkezésére, mindenről fesztivált neveztek el, és mindennek kapcsán ilyen tömegrendezvényeket szerveznek, ahol isznak, okádnak, erőszakosak, ordibálnak, minden olyasmit megtesznek, ami a mindennapokban tilos, vagy szigorúan tilos, vagy elítélendő. A másik, na itt már voltam, a karaoke. Hát ezek ilyen 100-200 szoba, ahol nem énekelnek, mert Kínában is voltam karaoke, szalonokban úgy mondjam, de itt üvöltenek, csapkodnak, törik szét néhányan a mikrofonokat. Tehát, hogy ott én úgy éreztem, hogy az a hely, ez a két hely, ahol levezetik ezeket a feszültségeket, amelyek nagyon-nagyon felgyűlnek. Nem is csodálkozom. Például egy kis reggeli étkezdében iszom a teát, már nincs megrendelés, a két bárpultos és a két pincér egymással szembe áll, pókerarccal nézik egymást, és meg sem mozdulnak, ameddig én nem rendeltem 10-15 perc múlva még valamit. Mintha robotok lettek volna. Ez azért szerintem nem természetes. Persze, rengeteget tanulhatunk a japánoktól, sőt, fegyelem, kötelességtudat, a munka tisztelete, az ügyfél megbecsülése terén, akár infrastruktúra vonatkozásában, tehát nagyon-nagyon sok tekintetben, de azért ott a görbe tükör érdemes, hogy belenézzenek egyszer-egyszer, és ezeket a visszásságokat, megdöbbentő dolgokat mi is látjuk.
Tehát az ilyenfajta tökéletességnek azért mindenhol, minden nép vagy népcsoport esetében megvan a jungi értelemben vett árnyoldala, ott van az árnyékember, és hát annak is meg kell valahol nyilvánulnia, az ösztönlénynek, a tudatalattinak, a tudattalannak nem lehet ennyire szabálykövetően és embertelenül végül is.
Sok, nagyon-nagyon sok szabály értelmetlen. Olyan dolgokat látni, amelyek számunkra nem logikusak, tehát javítanak egy kis utcarészt, ketten javítják, és ketten irányítják azt a forgalmat, ami nincs. Álltam 10 percig, egy autó sem ment el, de két ember a kicsi zászlócskákkal állt, és irányította a semmit, mert nem volt forgalom. Na de ez csak egy triviális példa, de ott azért néhány olyan dolog, ami... mondom, számunkra teljesen érthetetlen. Maga az, hogy leülünk a házigazdámmal rendelni, jön a pincérnő, és letérdel mellénk, és azután teljes legugol, hogy a mi szintünk alatt legyen, mert mi vagyunk az ügyfelek, idősebbek is vagyunk, mint ő. Ez a tekintélyelvűség, ugye a hierarchia, amely így is megnyilvánul. Elkértem szépen, hogy álljon fel. Egyébként én nem rendelek. Mert ez így nekem kényelmetlen. Én úgy érzem, hogy nem a szolgám, nem a rabszolgám, hanem ő egy munkatársa ennek a kis vendéglőnek, ahol én szeretnék reggelit elfogyasztani. Ahogy nem fogadnak el ugye borravalót, egyszer próbálkoztam, aztán teljesen pánikba estek, hogy ez most ők mit csináljanak, és a házigazdám megmentette a helyzetet, azt mondta, hogy akkor visszaveszi a pénzt, és majd legközelebb, nem tudom, valahogy megháláljuk. De hogy ezek értem, én azért mentem oda, hogy megismerkedjek a japán mindennapokkal, a japán sajátosságokkal, de azért nem mondhatom, hogy bizonyos dolog nem megdöbbentő, vagy érthetetlen, vagy nem logikus. Tehát nekem nagyon jól telt Japánba, 4 hétig ott voltam, helyieknél laktam, házigazdáknál, akik közül sok a kínai, apropó, mert hogy a japánok kis lakásban laknak, és nem, nincs vendégszoba, és sokszor hát egyszerűen nem tudnak vendéget fogadni, de ők a kultúrájukból, a neveltetésükből kifolyólag is nem fogadnak külföldit, aki ugye a fészkükbe, a lakásukba csak úgy bemegy, és ott is alszik. Tehát egy másik megnyilvánulás ennek a hierarchikus rendszernek az, hogy ha a főnököddel esetleg elmész munka után sörözni, ami egyáltalán nem jellemző, mert 14-16 órákat dolgoznak ott az emberek, akkor mindenképpen kocintáskor a te sörös korsót több centiméterrel a főnökéd alatt kell legyen. Úgyhogy ez is olyan, hogy rendben, tudomásul vettük, hogy ez így van Japánban, de nálunk ez így nem működne.
Nyersen tálalt lóhúst szójaszószban fogyasztottál-e, vagy láttál-e, ettél-e szögletes görögdinnyét, mert hogy Japánban ilyen is van, igen, jól mondtam, szögletes görögdinnye, hogy ez hogy lehetséges, hát eleve úgy ültetik egy dobozba, hogy aztán azt betölti.
Minden ehető, minden rendelhető, minden megkapható, minden szolgáltatás igénybe vehető Japánban. Ezt alátámasztom. Megetettek, megitattak velem mindenfélét a házigazdáim, és legalább 7 ételről azt mondták, hogy azután sem mondják meg, hogy mi az, miután elfogyasztottam. Most még meg fogom kérdezni tőlük, hogy az, amit ott veled ettem, az mi volt. Azt mondták, hogy hát nem. Ami a legkülönlegesebb volt, az, ami hát ficánkolt a tányéromba a polip, és azt mondták, hogy azt muszáj megenni, hát az egy rendkívül különleges, drága, nem tudom melyik szigetről hozott polip. Hát mondom, rendben van, hát alig tudtam felvágni, úgy mozgott a ficánkolt a tányéromba, valahogy egybe lenyeltem, hát gondolhatják a kedves hallgatók, még a gyomromba is mozgott, ficánkolt. A többiről most nem számolok be. Nem mondom, hogy nem volt különleges, de nem volt feltétlenül finom.
Az állatvédők mit szólnak ehhez?
Ahhoz is hozzá kellene szólniuk, amit a Kurásiki városában lakó házigazdám tett. Hát ott a tányérban még ugráltak a tengeri herkentyűk, azután egy lenge kézmozdulattal behelyezte a forró vízbe a még élő tengeri herkentyűt, és 15 perc múlva elfogyasztottuk. Na most, nem mondom, hogy nem volt finom, de maga az, hogy ott a szemem láttára gyilkoltam azt a tengeri herkentyűt, amikor már úgy érkezik a tányéromra, az rendben van, de amikor előttem történik, egy kicsit furcsának találtam, de ezért is mentem Japánba, hogy ilyenekkel szembesüljek, ilyen hatások érjenek, ezt lássam, ezt halljam, pontosabban ezt is. Nem bánom, de még egyszer nem tenném meg.
Hát most pihenjük ki ezt a menüt, ezt a gasztronómiai különlegességet. Jártál Nara városában, ahol mit ad Isten, nem kevesebb, mint 1500 űz él szabadon.
Ó, igen, mert hogy hát már évtizedek, századok óta szentként tisztelik az őzeket, ennek is megvan a hosszú története, ez a rövidített változat, és szabadon járnak, kelnek a városban. Én azt hittem, amikor a nárai őzekről beszéltek, hogy az egy állatkertszerűség. A kínai házigazdám is a profiljára azt írta, hogy őzetető. Na mondom, meg voltam győződve, hogy az állatkertbe dolgozik, vagy az őzkertbe, és tényleg őzetető. Hát nem így történt, az állatkák szabadon sétálnak, azért néhányukat el is ütik, sajnos közúti balesetek áldozatai lesznek, és megszokták az embereket, a személygépkocsik és az autóbuszok zaját, ebből a szempontból nincs probléma, az emberek ugye etetik őket egy speciális sótlan készítménnyel, és bólogatnak is. Megtanulták azt, hogy mielőtt a kis kekszet megkapják, azért bólogatnak, tehát egy konnichiwa, akkor meghajoltam, ő is meghajolt, és akkor volt egy ilyen kis rituálé, ami persze különleges számunkra, és az is vonza Nárába a turistákat.
Az is elterjedt a köztudatlanságban Japánról, hogy hát ott nagyon-nagyon kevés a külföldi, hogy az ország lakosságának 98,5%-a Japán, de te is említetted, és hát így van, hogy sok a kínai Japánban, és hát vannak többek közt magyarok is, tehát akkor mi a helyzet?
Igen, most a számok tükrében nem érződik annyira, hogy tényleg mennyien, hányan vannak, mennyi külföldi él Japánban. Egyrészt vannak kínaiak, és a kínai házigazdákkal beszélve tudtam meg, hogy azért hát nem jelentős, de számottevő japán lakosság él. Azon kívül ugye van néhány magyar, na most az elenyésző 0,00 valahány százalék lehet, de vannak brazilok. És akkor hogy kerülnek Japánba a brazilok? Azt mondja a házigazdám, hogy hát ő is egyre több brazillal találkozik, és 3-4 gyereket vállalnak a brazilok, míg a japán családok 1-2 gyerekkel büszkélkedhetnek.
Hát én úgy tudom, hogy most már nagyon negatív a népszaporulat, tehát 0,78 körül van.
Komoly demográfiai problémákkal küzdik a felkelő nap országa, ez kétségtelen, tehát szükségük van bevándorlókra, az üzletekben nepáli, akár csak nálunk, többé-kevésbé nálunk kihordók, ott már üzletbe dolgoznak, mert megtanultak japánul, tehát indiaiak, nepáliak, srilankaiak árulnak, ugye azon kívül a brazilok, hát kiderült, hogy előbb a japánok mentek Brazíliába dolgozni, amikor Japánban szegénység volt, vagy mély szegénység
az
volt.
Az már elég rég volt.
Igen, na de most jönnek a brazilok Japánba, tehát akkor igazából nem is lehet nagyon komoly kifogásuk a japánoknak velük szemben, bár van egy idegenek elleni mozgalom, már tüntetésekre is sor került Japánban. Ezt nem is gondolná az ember, hogy a békés, toleránsnak tekintett nép ezt így felvállalja, de sajnos begyűrűzött oda is az idegengyűlölet, a bevándorlók elleni hangulatot szítják politikai meggondolásból bizonyos mozgalmak, és ez egy sajnálatos fejlemény.
Milyen a magyarok ázsiója Japánban? Ugye mi magyarok úgy tartjuk, hogy hát elég nagy, mert hogy rokon népnek tekintenek minket, csak mások meg azt mondják, hogy igen, de sajnos erről a japánok nem tudnak, ezt csak mi terjesztjük magunkról.
A különböző sztánokban ez nagyon él, tehát Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbekisztán.
De mondjuk az indokolt is, na de Japánhoz mi közünk?
És Japánban is próbáltam ugyanezt ezt a kártyát úgymond kijátszani. Én román útlevéllel utaztam, de magyarként mutatkoztam be, de nekik ez nem rezonált. Mondtam, hogy Budapest, akkor mondták, hogy milyen szép, de úgy nekik Európa egy ilyen egység, amiben nem tudják megkülönböztetni az országokat. Tehát nem is kérdeztem, hogy szerintük hova való vagyok, honnan jöttem. Hát voltam ausztrál, új-zélandi, amerikai, kanadai, brit, stb. Kelet-Európát egy találta el, de nem is várható el tőlük, mert hát itt mi 35, nem is tudom hány ország van ugye Európában, nem tudják. Mi se tudjuk igazán megkülönböztetni, és én sem, még az utamat követően sem, hogy ki japán, ki dél-koreai, ki kínai, vagy ki vietnámi, ugyanúgy, ahogy számunkra ők ugyanúgy néznek ki, na most ők is néznek, és nem tudnak minket behatárolni, vagy betájolni. A magyar vonatkozás az nem működött egyáltalán, nem talált visszhangra náluk.
Jártál Hiroshimában és Nagasakiban is, hát ez szomorú emlékeket idéz, és ott van egy múzeum is, azt is meglátogattad, ahol az összes az atombomba áldozatává vált lakos neve fel van tüntetve.
Igen, ez egy megrázó élmény volt, de látni akartam, és érezni akartam annak a helynek a szomorú visszhangját. Akár ugye az ember szerintem el kell látogasson Auschwitz-Birkenau-ba, meg ezekre a helyekre, amelyek hát ha többet soha nem, semmilyen formában nem ismétlődnek meg, de sajnos ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. Igen, Fukuokából lementem Nagasakiba, és aztán külön meglátogattam, két napot töltöttem Hiroshimába. Azt figyeltem meg, hogy egyrészt a múzeumban nincs ilyen újmutogató, vádaskodó szöveg, sem az amerikaiakkal szemben, sem más nemzettel szemben, ugye. Egyrészt, másrészt pedig nagyon tudatosan oktatják ezt ugye a második világháború történeteit az iskolákban. Nagyon sok iskolai csoportot láttam, amelyek ugye oda látogattak a középiskolások és az elemisták. Külön feladatokat kaptak, meg kellett nézzék a dómot, úgymond, ami még megmaradt Hiroshimában az épületből. Ők ezt persze nemzeti tragédiaként élik meg most is, és ugye a házigazdákkal való beszélgetés során kiderült, ugye, hogy hát szégyellik is azt, amit Japán tett a második világháborúban, ugyanakkor azt mondják, hogy ilyen büntetés semmiképp sem érdemeltek meg.
Sikerült-e megnézned a Fuji csúcsot? Állítólag november és február közt, reggel 7 és 10 óra között erre van esély, mert akkor nincs köd.
Egy olyan helyen tartózkodtam, ahonnan látszott, vágyakoztam is, milyen jó lenne oda kirándulni, de ezúttal nem került erre sor, és már nem is hiszem, hogy visszatérek Japánba. Rendszerint egyszer látogatok meg egy országot, ahogy mondják, kimaxolom, tehát kihozom a maximumot belőle. Most Japánba egy hónapot tartózkodtam, helyieknél laktam, tömegközlekedést használtam, ott étkeztem, ahol ők esznek, ugye úgy érzem, hogy egy társadalmi immerzióban volt részem, tehát nem hiszem, hogy a kirándulás kedvéért, a Fuji megmászásáért visszatérnék Japánba. Egy gyönyörű látvány, egy felemelő képet mutat magáról a hegy. Ugyanakkor este sötétedés után fenn voltam a Sky Tree-ben, ez egy 400 méter magas, 451,2 méter magas torony, ahonnan lélegzet elállító látvány nyílik a fényárban úszó Tokióra. Hú, 100 lej volt a jegy, de megérte.
Ez akkor magasabb, mint a Tokió torony, amely igen, csak 330 méter magas, és 2010-ig ez volt Japán legmagasabb épülete.
Így van, látszik a Tokió torony a Skytree-ből, mármint az égi fáról, ugye? És azon én három órát ott töltöttem, nem tudtam elszakadni attól a látványtól, és ez úgy rámutat Japán fejlettségére, a technológiai előnyére, mindenre, ami igazából Japánnal kapcsolatos, és amire büszkék lehetnek, és amit irigyelhetünk, és ebből a szempontból mindenképpen ebből a szempontból is felnézhetünk rájuk.
Rögtön elfogy a műsoridőnk, Olivér, azt áruld még el nekünk, mielőtt a Deep Purple tokiói asszonya megszólalna, hogy gésákkal találkoztál-e?
Csak futólag egy szórakozó helyen, viszont hagyományos japán öltözetbe sétáló hölgyekkel, igen, nem falu helyen, de a kisváros peremén, és nem photo session vonatkozásában ugye sikerült velük találkozni, tehát nem fényképeződtek, hanem ők úgy mentek rokonokhoz. Volt egy esemény, és annak kapcsán. Ami még mondjuk ehhez kapcsolódik, hogy természetesen Japánban is működnek ezek a vörös utcák, a red light districtek. Tilos hivatalosan a prostitúció, de azért nagyon komoly és fejlett iparág ez ebben az országban is. Oda külföldiek úgy meglátogatják az utcát, de még a szolgáltatásokat is igénybe veszik. Ami összegzésképpen mondjuk részemről még elmondanék az, hogy emberi jóságról, vendégszeretetről és segítőkészségről mintapéldát mutatott számomra Japán. Mindenhol, mindenki, minden esetben önzetlenül segített, még akkor is, hogyha az ő metrója vagy az ő vonatja elment, akkor is elvitt, megmutatta azt a helyet, azt a vágányt, ahol nekem fel kell szállnom, és időt, energiát áldozott arra, hogy az utazón segítsen, nem beszélve a házigazdákról, akik befogadtak az otthonukban, Toshihiro Tokióban és a többiek. Ezért hálával és köszönettel tartozom mindannyiuknak, és mindazoknak, akik segítették az utamat, mert egyedül, közepes méretű hátizsákkal, tömegközlekedést használva minden logisztikai feladatot jó magam látva el, nehéz ennyi időt eltölteni egy országban, amelynek nem beszéled a nyelvét. Ők is sajnos nagyon rosszul, nehezen beszélnek angolul, és ez marad meg számomra a Japánból, a segítség, az emberi közelség, az emberi jóság.
Itt ér véget Japánban tett kirándulásunk is Olivérrel, majd folytatjuk január 12-én, akkor Kínába és Koreába látogatunk el. Köszönöm szépen, Olivér!
Köszönöm a meghívást!
A kedves hallgatóktól búcsúzunk, ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Én Mihály István vagyok, viszont hallásra!